a Tiszán Inneni és a Tiszán Túli Református Egyházkerület rádiója. Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Matematikából adtak számot tudásukról az érettségizők. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán, írta meg az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint több mint 79 ezeren vizsgáztak kedden matematikából, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc állt rendelkezésre a dolgozatok megírásához. A matematika írásbeli középszinten idén is két feladatlapból állt. Az első részben 10-12 feladatot kellett megoldani, amelyre összesen 45 perce volt a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagy részt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon. A feladatlap első részének megoldásával 30 pontot szerezhettek a diákok, a második rész pedig 70 pontot ért. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és Európai Parlamenti Delegációjának vezetője a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Tar Zoltán, aki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium leendő vezetője, hozzátette. A múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő költségvetési időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Bízom benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. A Tisza kormány tárgyalói azon dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül élni tudjanak az Erasmus kínálta lehetőségekkel, írta a közösségi oldalán a politikus. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főtitkár Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Bori László régész, Miklósi Ádám biológus és Percel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól. László Attila kapja idén az Artisiusz könnyűzenei alkotói életműdíját. Az év könnyű zene szerzője Rácz Gergő, könnyű zenei szövegírója Rúzsa Magdi lett, a komoly zenei kategóriában elismerést vehet át mások mellett Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is a Szerzői Egyesülettől a május 11-i díjátadón. Az Artisius 26. alkalommal díjazza a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat. Idén 10 alkotó, illetve alkotói közösség munkáját ismerte el. A díjakat május 11-én a Magyar Zeneházában adják át az irodalmi Artisius díjakkal együtt. Idén is a szerzőkből és egy zenemű kiadóból álló vezetőség döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság készítette elő.
Az időjárásról.
Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvényt. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Voltak már Fertődön az egyedülálló Ciráki Margit rózsakertben? Ha nem, akkor tartsanak velem, mert első vendégem Kótai Éva fűkertész bemutatja nekünk, mesél majd rózsáikról, amelyekből 8000 tő pompázik ilyenkor egészen szeptemberig.
A rózsa az szerintem mindig is a virágok királynője marad. Nincs olyan ember, én merem állítani, aki ne ismerné a rózsát, és ne szeretné a rózsát. Rendkívül sokféle virágszíne van a rózsának, illatkategóriában, virágformában, méretben, tehát a rózsának mindenki örül, ha csokorban kapja, és nagyon tud örülni, hogyha látja a kertjében, vagy egy közösségi kertben, mint a mi rózsakertünk is.
Míg a kitekintő második felében egy trópusi lepkekert életét ismerhetik meg. Május első hétvégén ismét kitárt a kapuit a Szegedi Fűvészkert lepkekertje. Németh Anikó igazgató mesél majd a pillangók életéről.
A lepkefarmokról úgy indítják útnak a bábküldeményeket, hogy tudják időzíteni, hogy mikor fognak kibújni a lepkék, és ezért megfelelő mennyiséget rendelve szinte 95%-ban sikeres a kibújásuk a pillangóknak, úgyhogy egy-egy szállítmánnyal, amit mi havonta szoktunk ismételni, 200 vagy 400 bábot elegendő rendelni, és azok szinte 100%-ban repülnek is. Persze azt tudni kell, hogy a kisebb, néhány centiméteres fajok azok rövidebb életidejűek, még úgy is, hogy nálunk a mesterséges környezet hosszabbítja kicsit az életüket, de 2-3 hétnél ők nem élnek tovább. A nagyok viszont az azúrlepkék, vagy a bagolylepkék, a denevérlepkék, ők már akár 2-3 hónapig is repülnek a mi fólia sátrunkba, úgyhogy őszre már egészen sokan vannak.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Ez a nap is, mint a többi elmúlt vége, ez az est is, mint a többi eljött béke, szerény béke, de hálával veszem ezt is. Jó pihenni, ha az ember csatát veszt is. Furcsa béke hallgat talpig feketében, mint egy titkos esti virág, mely az ében alkonyatban nem egyéb, csak néma illat. Mit az ember behuny szemmel, mire szívhat? Elmosódva, álmosodva, nem keresve. Milyen lehet az illatnak szirom teste? Virága, mint az ifjú, mint a pőre, rózsabimbók hajnal színű gyenge bőre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Május 8-án nyit a Fertődi Eszterházi Kastély Ciráki Margit Rózsakertje, ahol 2004-ig a Fertődi Gyümölcsnemesítési Kutatóintézet bogyós gyümölcsfajta kísérletei zajlottak. A Rózsakert névadója Ciráki Margit grófnő, Eszterházi IV. Miklós herceg felesége volt. A kert története a hercegi párhoz kötődik, kialakítását 1902-ben kezdték meg, és 1908-ra készült el a kastély parkjában. Kótai Éva főkertész elmondása szerint a II. Világháború és az azt követő évtizedek a rózsakertet sem kímélték. A rózsák kipusztultak, a támrendszerek összedőltek, a terület elvadult, és lényegében csak a pavilon maradt meg éppen, amelyet 2015-ben állítottak helyre, korabeli fényképek és leírások alapján. Később pedig az egykori főkertészi lakból alakítottak ki egy rózsaházat, amely fogadótér és egyben rendezvényhelyszín is.
Ciráki Margit grófnőről azt kell tudni, hogy 4. Eszterházi Miklós felesége volt. Ők 1908-ban hozták létre a rózsakertet, a mostani rózsakert eredeti változatát. Ciráki Margit grófnő nem szeretett volna Eisenstadtba lakni, amikor összeházasodott 4. Eszterházi Miklóssal, hanem úgy gondolták, hogy az ő lakhelyük a Fertődi Eszterházi kastély lesz. Ezért rendbehozatták, és a körülötte lévő parkok, Angol Park, Francia Park is az ő áldásos kezemunkájukat dicséri. Kedvenc növénye a grófnőnek a rózsa volt, ezért 1908-ban hozták létre az eredeti rózsakertet. A levéltári kutatások alapján akkor 10 000 rózsatő volt kiültetve, és a ma is látható 220 méter lugas rózsákkal volt teleültetve. Ciráki Margit grófnő azonban nem sokáig élvezhette ennek a látványát, mert 1910-ben, 5. gyermek születése után elhunyt. Az volt a kérése, hogy ő nagyon szereti Eszterházát, nyugodni is itt szeretne, nem pedig Eisenstadtban. Szerette a hanságot, és egy olyan helyet szeretett volna végső nyughelyül, amely még Eszterháza, de már egy kicsit a hanság is. Ezért Eszterházától 3 kilométernyire egy mesterséges domb került kialakításra. A dombot, földeket az eszterházi uradalmakból szekérrel hordták össze, és itt van Ciráki Margit grófnőnek a sírhelye. Később 10 évvel férje is, 4. Eszterházi Miklós is itt vette végső nyugalmat.
És azt jól tudom, hogy 2004-ig a Fertődi Gyümölcsnemesítési Kutatóintézet bogyós gyümölcsfajta kísérletei zajlottak a rózsakertben?
Igen. A II. Világháború után a rózsák teljesen megsemmisültek. A területen a Fertődi Gyümölcs- és Dísznövénykutatóintézet tevékenykedett, különböző gyümölcsfélék nemesítési munkáit végezték el, sőt a terület egy részén egy nagyon komoly labor épületet építettek fel, ahol merisztéma szaporításokat és egyebeket végeztek, tehát egyetlen egy rózsatő sem élte túl az eredeti rózsakertnek a pusztulását. Sőt, a levéltári kutatások alapján egy rózsafajta kivételével nem is találtak fajta neveket, hogy milyen fajtákat ültettek el akkoriban a Ciráki Margit grófnő tiszteletére. Azt az egyfajtát viszont ma is meg lehet találni, beszerezhető volt, és elültettük a rózsakertbe Crimson Glory néven.
És akkor mikor kezdődött meg a rekonstrukció?
A rekonstrukció fizikálisan, látványosan 2014-ben kezdődött meg. 2015-ben került sor az átadásra természetesen. 14 előtt jó pár évet igénybe vett a levéltári kutatómunka, hogy minél hitelesebben lehessen helyreállítani, illetve létrehozni az új rózsakertet, valamint a tervezés is egy hosszabb folyamatot igényelt.
De ha jól tudom, akkor kert történeti dokumentációk alapján állították helyre a kertet. Melyik az a rózsa, amelyet ma is megtalálhatnak? Mert ugye említett egyet, hogy csak egyetlen egyet találtak meg.
Egyetlen egy fajtára bukkantak fel, igen, a Crimson Glory névre hallgató vörös bársony virágzatú futórózsa, ami a lugasainkban fellelhető. Megmondom őszintén, hogy a legillatosabb az egész rózsakertben ez a fajta. Tehát mindenki, aki eljön a lugas alatt, ahol ez a fajta megtalálható, alig bírja a jó illatot ott hagyni.
8000 rózsatő van a kertben. Zömével magyar rózsafajták vannak, vagy milyen fajtákat találhatunk?
Mivel nem tudtuk, hogy milyen rózsafajták voltak az eredeti rózsakertben, így egy másik célt tűztek ki a tervezők a rózsafajtákat illetően. Márk Gergely rózsafajtáit szerették volna minél szélesebb körben itt elültetni. Márk Gergely ugye az egyik legnagyobb, legtermékenyebb magyar rózsanemesítő, és a cél az volt, hogy az általa nemesített rózsákat itt bemutathassuk a nagy közönségnek. Ami a rózsakert kivitelezésekor felelhető volt, a Márk Gergely fajtákból, az itt elültetésre került, itt több száz fajtáról beszélünk. Azonban az eltelt 5-6-8 év után láthattuk azt, hogy nem mindegyik fajta bírja az itteni mikroklímát, ezért amelyik nem a maximális látványt nyújtotta, azokat próbáltuk lecserélni már külföldi rózsafajtákra is. Például német kordes rózsafajtáit is most már megtalálhatják a hozzánk látogatók a rózsakertben.
Mondta az időjárást. Hogyan küzdenek meg ezzel az idővel, hiszen azt láthatjuk, hogy országszerte teljesen más az időjárás. Az ország egyik részén esik, hideg van, a másik részén rekkenő hőség, napsütés, szárazság. Hogyan bírják ezt a rózsák?
A klímaváltozást a rózsák is megérzik. Természetesen, amikor a rózsakert kialakításra került, akkor az legalapvetőbb igényt, a vizet mesterségesen próbáltuk pótolni, gondoltunk már erre. Tehát a rózsák azok csepegtető öntözéssel vannak ellátva, és így tudjuk biztosítani a számukra szükséges vizet, sőt tápanyagot is tudunk így csepegtető rendszerrel kijuttatni. És meg kell mondjam, hogy a rózsakert vízellátását egy régi hercegi kútból látjuk el, egy ásott kútból, amelynek az átmérője 3 méter, tehát nagy ritkaság, az ekkora méret is, és az is, hogy még tökéletes ennek a kútnak a vízhozama. Talán 2 rózsakertet is el tudna bírni ez a kút. A rózsák tehát csepegtető módon kapják a vizet, a összelévő gyepfelület pedig forrófejeken keresztül. Természetesen folyamatos a növényvédelem is, hiszen ennyi fajtáknál mindig vannak érzékenyebbek, amelyek kevésbé tolerálják a kórokozókat, így folyamatosan meg kell védenünk az állományt, hogy egészséges maradjon.
Szerintem nincs az a kert ma Magyarországon, amelyben a rózsa ne lenne megtalálható, és ugye ilyenkor mindig olvashatjuk, hogy hogyan védekezünk a levéltetvek ellen, mert ugye a rózsát imádják a levéltetvek, és nem minden esetben kell vegyszeres védekezés. Sokszor a katicák is megoldják, csak kicsit hosszabb idő alatt, vagy például a hangyák.
Igen, ez így igaz. Csak teljesen más, amikor 3-4-8-10 bokrot kell, kell megvédeni.
Vagy 8000 tövet.
Amikor egy hektár területen lévő 8000 tövet, amelyek közül mondjuk 1 kilométer a lugas hosszúsága. Tehát nekünk is voltak nemes céljaink, hogy a rózsaszirmokat különböző módon hasznosítjuk, rózsaolaj, potpuri, stb. Ezek sajnos nem váltak be, mert a rózsákat szinte folyamatos növényvédelmi eljárások alá kell vetnünk. Az időjárás kiszámíthatatlan van, amikor hosszú, hűvös, esős időszak van, akkor is más gombabetegséget törnek elő, vagy egy száraz, túlforró időszak van, és mi nem várjuk meg azt, hogy a betegségek már látszódjanak a leveleken, hanem próbálunk elébe menni, hogy mindig egészséges töveket láthassanak a hozzánk látogatók.
Ugye a rózsa története évezredes múltra tekint vissza, a legtöbb kultúrában hatalmas tisztelet övezi. Még mindig igaz, hogy a rózsa a virágok királynője?
Igen. A rózsa az szerintem mindig is a virágok királynője marad. nincs olyan ember, én merem állítani, aki ne ismerné a rózsát, és ne szeretné a rózsát. Rendkívül sokféle virágszíne van a rózsának, illatkategóriában, virágformában, méretben, tehát a rózsának mindenki örül, ha csokorban kapja, és nagyon tud örülni, hogyha látja a kertjében, vagy egy közösségi kertben, mint a mi rózsakertünk is.
Tényleg a Perzsiában őshonos damaszkuszi rózsa a legillatosabb rózsa a világon? Mert ugye elvileg ezt tartják, de ugye ön mondta, hogy önöknél található egy rózsa, ami nagyon-nagyon illatos, és az elbudít mindenkit, aki ott van.
Valószínűleg a damaszkuszi rózsa sokkal illatosabb. Nálunk itt a rózsakert rózsái közül a legillatosabb a Crimson Glory, amely Csiráki Margit rózsakertjében is megtalálható volt. Azon kívül a rózsák esetében a nemesítés világszerte egy nagyon-nagyon fejlődő ágazat. Napi szinten jönnek ki szinte új rózsafajták, ahol sokkal, de sokkal illatosabb fajtákat is fellelhetünk.
Minden kertbe való egyébként rózsa? Könnyű rózsát nevelni?
Rózsát is, mint az összes többi növényt szeretni kell, szeretettel kell hozzá viszonyulni. A rózsa nagyon szereti a napsütést, de nem a túlzott kánikulát. Nagyon szereti a vízellátást, a megfelelő tápanyagot, amit mi is biztosítunk, és a levegős talajt.
Keresik egyébként önöket? Kérnek önöktől tanácsot? Mert ha valaki látja a Csiráki Margit rózsakertet, még mondjuk nem volt, de képekről látja, akkor ugye elgondolkozik, hogy én is szeretnék ilyet a kertemben.
Igen, egyre több a hozzánk látogató, rengetegen kíváncsiak, megy a hírünk, hogy tényleg ez egy nagyon gyönyörű rózsakert, talán Magyarország legnagyobb történeti hűség alapján helyreállított rózsakertje, amely kertészetileg még akkor is nagyon kellemes látványt nyújt, amikor nem virágoznak a rózsák, hiszen a lugasok alatt sétálva, a hajnzenéjét hallgatva, meg közben a madárcsicsergés nagyon kellemes kikapcsolódást tud biztosítani, és amely kérdésekre ott helyben nem tudunk válaszolni, akkor azt e-mailen keresztül megtesszük.
Rendezvények is vannak önöknél, ugye? Ha jól tudom, akkor például nagyon szeretik a házasulandó párok a rózsakertet.
Igen, mint rendezvény helyszín is a rózsakertünk egy kiváló lehetőség. Rövid ideig vehető igénybe a rózsakert, hiszen májustól szeptember végéig van az igazi virágzás, közben van egy pihenőidő, és ez alatt szeretnénk, ha minél többen látogatnának hozzánk, akár turistaként, akár pedig valamilyen rendezvény formájában, házasságkötések helyszíne, polgári szertartások helyszíne, a középső rózsapavilonunk, amely egyre népszerűbb, és a rózsaházban fogadásokat lehet tartani, kisebb koncertek helyszíne is, gyerekfoglalkoztatások is vannak a rózsakertben. Szakvezetésekkel is próbáljuk az információkat átadni a hozzánk látogatóknak.
Ugye mondta, hogy szeptemberig virágoznak leginkább a rózsák, de melyik az az időszak, amikor a legnagyobb pompájukban láthatók?
Igen, június közepéig az első virágzás lemegy. Nyilván nem virágzik minden egyszerre egy adott pillanatban. A futórózsák kezdik a virágzást meg május első felében, és utána követik őket a bokorrózsák. Azonban az időjárás is közbeszól, hiszen ha kapunk egy tartós esős időt, akkor sajnos a virágszirmok sokkal hamarabb lejönnek a virágról, és mi egy nagyon gyors virágszedéssel próbáljuk elérni azt, hogy minél hamarabb bekövetkezzen a másodvirágzás.
Önöknél is van olyan, hogy még télen is lehet látni nyíló rózsát?
Igen. A klímaváltozás következménye az, hogy vannak még télen is virágok, bimbók, illetve nagyon nehezen válik meg a rózsa a lombjától, ezért teljesen más technológiát alkalmazunk, hiszen egy lombos rózsát nem szívesen metszünk vissza. Az idei évben január 6-án még vettem rózsát a rózsakertből, de ez nem az a tömeges virágzás, amely turista látványosság lenne. Sajnos ez a növény kárára van, mert nem tud igazából nyugalmi időszakba vonulni, és a kártevők is az enyhet élnek köszönhetőleg sokkal nagyobb mértékben, és a kórokozók áttelelnek a rózsa növényen.
Kedves hallgatóink, az előző percekben az Eszterházi kastély Ciráki Margit rózsakertjét ismerhették meg. Hamarosan kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, hogy pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszórást. Magyar Péter a bejegyzésben ígéretet tett arra, hogy a Tisza kormány azonnal visszaállítja a költségvetés felelős pénzügyi gazdálkodását, megállítja az adófizetői pénzek elherdálását, véget vet a lopásnak, a pazarlásnak. Minden minisztériumnál, minden költségvetési intézménynél, minden állami vállalatnál azonnal áttekintik a kiadásokat és a szerződéseket. Pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. A munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat. Tavaly egy 4 napos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderek kialakítása, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. A leendő tárcavezető kiemelte, ennek a modellnek nagy szabadságot kell hagynia a végeken, a szakterületeknél, mert a saját üzleti problémáikat csak ők értik igazán. nem kell mindent agyon központosítani és mindent gigabeszerzésekbe terelni, ahol mindig csak ugyanaz a 2-3 cég lesz a végén a nyertes. Kifejtette, céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a cél. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adják le. Az akcióhoz 4 kiskereskedelmi lánc csatlakozott, olvasható a sajtóanyagban. Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója a közleményben kiemelte, a mostani akció során az adományokból várhatóan 3-5 kilogrammos csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat.
Az időjárásról.
Csak kevés fátyolfelhő lesz az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, sőt néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, a legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű, de az északi völgyekben kicsit hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you. szabadságom, soha a seregben. Hittem az asszonyban, mint a vezércikben, de valahogy mégis megint apa lettem. Ülök a kocsmában, hogy szállnak az évek, dolgozom, fedelek, örülök, hogy élek, megtűrnek zárásig, hazamenni félek. Hát ott van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseblő. Hát van a postás, a rendőr, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a díjbeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő, a házmester, a fia és a kéményseblő.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Repülővirágok gyűjteménye. Így hívják a Szegedi Fűvészkert trópusi lepkekertjét, amely május első hétvégén ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Egy csöpnyi esőerdő, egy fólia sátor alatt, ahol a bábszekrényben lévő bábokból folyamatosan bújnak elő a pillangók, és szemet gyönyörködtetően lippennek növényről növényre. A lepkeltetőknél lakmároznak, vagy éppen a látogatók karján ruháján landolnak. A sétautat bejárva Dél- és Közép-Amerika trópusain honos 20 lepkefaj, mintegy 250-300 színpompás, trópusi képviselőjével találkozhatnak az érdeklődők. Németh Anikó igazgató kalauzol bennünket.
A trópusi lepkekertünket időszakosan nyitjuk meg a látogatóknak május 1-től. Ennek az apropóját is egy utazás adta, hiszen láttam Kosztarikában, hogy egészen könnyen megtarthatók a trópusi lepkefajok, természetesen bezárt környezetben mesterséges fóliasátor alatt, és akkor azt gondoltam, hogy Szegedre is ide varázsolhatnánk ezeket a trópusi pillangókat, amelyek gyönyörűek, nagyon szépen repkednek a látogatók körül, és hát magát az élővilág egységét mutatja ez meg, hiszen a növények és az állatok egymásra utaltsága, együttélése, az bemutatható egy trópusi lepkekertben. Ami szintén nagyon nyomós érv volt a kialakítás mellett, hogy a szemléletformálásban is nagyon fontos ez a kert, hiszen Kosztarikában kifejezetten azért jönnek létre lepkefarmok, hogy a védett és fokozottan védett ritka pillangófajokat mesterségesen tenyészszék, és ne kelljen őket a régi hagyományokhoz híven befogni szabadon, és ezzel károsítani a természetet, úgyhogy ott a helyieknek ez munkát szolgáltat, Európába, Ázsia egyéb részeire, vagy akár Amerikába pedig eljuttatva a lepkebábokat, ott is nagyon szép trópusi pillangókertek kialakíthatók.
Kosztarikában egyébként hány lepkefaj van?
Ezt nem tudom megmondani, számtalan, ami nekik a legfontosabb, ikonikus állatuk, és mindenhol ott szerepel, az az azúr lepke, a morfó, ami nálunk is a gyűjteményben itt időről időre megjelenik, és nagyon szép, nagy tenyérnyi azúrkék színű lepke.
Hallottam egy interjút, vagy egyszer azt mondtad, hogy Kosztarikában nagyon magas a biodiverzitás, 170 ezer lepkefaj van, és ennek csak 10% a nappali.
Így van, ugye biodiverzitási forró pontoknak nevezik egyébként is az esőerdőket. Kosztarika az érintetlensége miatt egy forró pont, úgyhogy ott, hogyha valaki felnéz egy trópusi fára, akkor azon több száz rovarfajt található, nagyon sok növényfaj együttélését, és hát maguk a pillangók is nagyon nagy számban megtalálhatók. Érdekessége az élővilágnak, hogy kevesebb, jóval-jóval kevesebb állat és növényfaj mutatkozik meg, mint ami a háttérben marad. Úgyhogy pont ezért is elcsodálkozunk, amikor azt tudjuk, hogy csak 10%-a a pillangóknak, vagyis hát a lepkéknek az, ami nappal repül, és akár a szemünk elé is kerülhet.
Hogyan érkeznek Kosztarikából a lepkék hozzánk?
Nagyon egyszerű módon, apró kis dobozokban érkeznek a lepkék bábok formájában, vatta vagy szivacs közé csomagolva, egész egyszerűen repülőn, légi úton érkeznek el Magyarországra, és itt, amikor mi megkapjuk ezt a dobozt, természetesen felcímkézve fajokra, akkor már csak rovartűkkel a bábszekrénybe fel kell őket tűzdelni, és egy héten belül már meg is mutatkoznak az imágók, a felnőtt lepke egyedek.
Sokat kell rendelni? Gondolom, vannak lepkék, amelyek tovább élnek, és vannak, amelyek gyorsan elpusztulnak.
Szerencsére a lepkefarmokról úgy indítják útnak a bábküldeményeket, hogy tudják időzíteni, hogy mikor fognak kibújni a lepkék, és ezért megfelelő mennyiséget rendelve szinte 95%-ban sikeres a kibújásuk a pillangóknak, úgyhogy egy-egy szállítmánnyal, amit mi havonta szoktunk ismételni, 200 vagy 400 bábot elegendő rendelni, és azok szinte 100%-ban repülnek is. Persze azt tudni kell, hogy a kisebb, néhány centiméteres fajok azok rövidebb életidejűek, még úgy is, hogy nálunk a mesterséges környezet hosszabbítja kicsit az életüket, de 2-3 hétnél ők nem élnek tovább. A nagyok viszont az azúrlepkék, vagy a bagolylepkék, a denevérlepkék, ők már akár 2-3 hónapig is repülnek a mi fólia sátrunkba, úgyhogy őszre már egészen sokan vannak.
Ez az idő egyébként, amíg élnek, mire elegendő? Tehát például arra, hogy szaporodjanak, tehát hogy társat találjanak?
Tökéletesen elég a 2-3 hét és a 2-3 hónap is a pillangóknak arra, hogy a következő generációt bebiztosítsák, tehát nálunk is megfigyelhető, hogy raknak petéket, kikelnek belőlük a lárvák is, és utána még akár be is bábozódnak nálunk, úgyhogy ha van megfelelő tápláléknövény, ami a lárváknak ad élelmet, akkor azok simán tudnak túlélni. Természetesen azt tudni kell, hogy a pillangókat, a kifejletteket is mi etetjük, tápláljuk, nem csak azokkal az illatos nektártermő növényekkel, amiket a gyűjteményben elhelyezünk, hanem még a etetőkön, külön banánnal, narancssal és mézes vízzel is etetjük őket, úgyhogy igazán elkényeztetjük a természetes élőhelyhez képest ezeket az egyedeket. De ugye a természet tudja, hogy rövid életidő alatt is nekik leszalad a ciklusuk, tehát ugyanúgy szaporodnak, mint akárhol máshol, vagy mint azok az élőlények, akiknek hosszabb az életideje.
Magyarán akkor gondolom a gyűjteményben olyan növényeket kellett tennetek, amelyek ezeknek a lepkéknek kedveznek.
Mi nem törekszünk arra, hogy nálunk szaporodjanak a pillangók, sokkal biztosabb az, hogyha megrendeljük a farmról a bábokat, és nálunk bújnak ki. Azonban szeretnénk azt is megmutatni a látogatóknak, hogy bizonyos pillangófajok melyik növényeket választják táplálékul, úgyhogy például a helikóniuszoknak mi odarakjuk a rákolló virágot, vagy a morfóknak, az azúrlepkéknek rakunk be banánt. A banánleveleken táplálkoznak ezek a lárvák, úgyhogy ez is megfigyelhető. Ugye ők le tudják rakni a petéiket, és akkor ha biztosítunk táplálékforrást, akkor ezen fejlődni tudnak. De a leglényegesebb az, hogy tényleg megmutassuk, hogy vannak bizony ilyenfajta elköteleződés a növények és az állatok között.
Mi az ideális körülmény a trópusi lepkék számára, hiszen trópusokról jönnek, tehát gondolom azért a magas hőmérséklet az ideális számukra.
Elsősorban magas hőmérsékletet és magas páratartalmat kell biztosítani, tehát 80%-os páratartalom mellett és 20-25 fokos hőmérséklet mellett élnek ők jól. Nyáron azért a mi letkekertünkben akár 30-40 fok is lehet, ugye a külső időjárástól, hőmérséklettől függően. Akkor érzik igazán jól magukat, ha gyönyörűen szikrázóan süt a nap, és nagyon meleg van, akkor repkednek igazán. Ez már az emberi szervezetnek kicsit megterhelő, de a repkék ezt szeretik, és azt is megfigyeltük, hogyha tartósan nagyon magas a hőmérséklet, akkor az viszont az életciklusukat lerövidíti, tehát rövidebb ideig élnek, mint a 20-25 fokos átlag hőmérséklet mellett, úgyhogy ez is például egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy bár szeretik az állatok, de az nem feltétlen egészséges számukra magas hőmérséklet.
Vannak kedvencek közülük például neked, vagy a látogatóknak?
A látogatóknak biztosan vannak kedvencek, hiszen van olyan, amikor a testükre rászállnak ezek a rovarok, ott megpihennek, vagy a nedves, sós, izzadt karon a kis pödörnyelvükkel szívogatnak, tehát a látogatók, akik bátrabbak, azoknak ez nagyon-nagyon nagy élmény, hogy tényleg testközelből találkozhatnak velük. Ugye az azurletkék nagyon látványosak, ők azért tartoznak a kedvencek közé, a denevérletkék pedig azért, mert ha valaki 5 óra után érkezik, amikor már kicsit borultabb az idő, vagy a nap lemenőben van, na akkor kelnek ők útra, és mint a madarak úgy csaponganak körülöttünk, és nagyon érdekes, hogy egy kicsinek gondolt állat mekkora zajjal és mekkora nagy széllel tud körülöttük repkedni, úgyhogy őket is nagyon kedvelik.
Egész évben lehetne tartani a lepkéket, vagy ahhoz már nagyon nagy ráfordítás kellene, mert ugye májustól szeptemberig van nyitva a lepkekert, de gondolom a látogatóktól azért lehet, hogy jöttek visszajelzések, hogy miért nincs egész évben.
A látogatóktól kapunk olyan visszajelzést, hogy nagyon szívesen látnák a pillangókat télen is. Egyelőre a fűtés az, ami egy kicsit bennünket visszafog etéren, hiszen olyan körülményeket kellene teremtenünk, amik még egyelőre nem feltétlen hatékonyak, de gondolkodunk rajta, hogy legalább egy-egy hónappal meghosszabbítanánk a pillangókertnek a nyitvatartását.
A fajlistát azt tervezitek bővíteni, vagy mondjuk kaptok Kosztarikából ajánlást néha-néha, hogy mondjuk ezt lehet, hogy érdemes lenne bemutatni?
A lepkefarmokról csomagban érkezik a fajlista, tehát ők azok, akik összeállítják számunkra a fajokat. Mi egyedszámokat tudunk megmondani, illetve a denevérlepkéknek és azurlepkéknek az arányát. Tehát ez is egy nagyon előremutató kereskedelmi, tenyésztési hozzáállás egyébként, hogy nem ajánlanak olyat, amiről tudják, hogy nem tudják megnevelni, úgyhogy amiket ők időlegesen meg tudnak nevelni a farmon, azt kapjuk mi. Van egy nagyjából 20 fajból álló lista, egy mix, amit mindig tudnak biztosítani, de ki szokták egészíteni különlegességekkel, vagy azokkal, amik éppen akkor élnek náluk, úgyhogy mi nem nagyon tudunk ebbe beavatkozni.
És természetesen azért, hogyha valaki igényli, akkor rövid szakvezetést is tudtok nekik biztosítani, és hát ott vannak az információs táblák is, amelyek információval látják el a látogatókat, hogy mi mindent lehet tudni ezekről a lepkékről.
A lepkekertünkben mindig van egy-egy szakember, aki tud tájékoztatást adni, lehet neki kérdéseket feltenni, és hát törekszünk arra, hogy minél nagyobb ismeretre tegyenek szert azok, akik hozzánk látogatnak, úgyhogy információs táblákkal, az állatfajok megjelenítésével, azokkal a fotókkal, amik az állatokról készültek, azokkal is segítjük azt, hogy minél több információhoz jusson az érdeklődő.
Ezek a trópusi lepkék meg tudnának élni itt? Túlélnének?
Előfordult már az, hogy valaki a táskáján, ruháján kivitt egy-egy pillangót a kertbe, azért is zsilipelünk, hogy függönyökön keresztül lehet ki és bejutni a lepkekertbe, mert hogy hajlamosak kiszökni ezek a pillangók. hogyha valaki kiviszi a ruháján, és azt nem veszi észre, tehát nem tudja visszahozni, akkor azok a lepkék egy ideig élnek a kertben a nyári időszakban, de mint mondtam nekik, az életük rövid ideig tart, és ráadásul, hogyha netán egy hűvösebb, esősebb időszak következik, és őket kint éri, akkor azok elpusztulnak. A magyarországi telet biztosan nem tudnák túlélni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy május első hétvégéjén ismét megnyitotta kapuit a Szegedi Fűvészkert trópusi lepkekertje.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.